Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Szit Melinda, mesteroktató, táncpedagógus. Szervusz Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Több téma miatt kerestelek. A legfőbb téma az a tehetséggondozás és a gyermekek és a táncművészet találkozása, és ebben ugye te több szempontból is érintett vagy, hiszen egyrészt tanítasz a Táncművészeti Egyetemen, másrészt foglalkozol a tehetséggondozással és az EBS, illetve a vidéki tehetségcentrumokkal. Másrészt olvastam, hogy ugyan márciustán egy nagyon szép kitüntetésben részesülted, de hogy prima díjra is felterjesztettek. Ezt jól láttam?
Igen, ez teljesen jól, és nagyon-nagyon köszönöm, hiszen az egyetem terjesztett fel, és volt egy pillanat, amikor el sem hittem, azt hittem, hogy valami olyan e-mail jött, amit kukába kellene helyeznem, és a gyerekek mondták, hogy nem, mesternő, díjat tetszik kapni, és akkor nagyon-nagyon büszke voltam rá, úgyhogy egy arany érdemkeresztet kaptam, munkám el is ismeréséül, de úgy gondolom, hogy hát ezután is tenni fogom a dolgomat, ahogyan eddig, de nagyon-nagyon örültem ennek, nagyon nagyon méltónak, tehát nagyon-nagyon örültem neki. A prima díj...
Igen, ezt akartam kérdezni.
A prima díj az egy megyei jelölés, ez fontos, tehát nem a budapesti primi primaszimáról van szó, hanem ennek a megyei változatáról. És most már másodszorra vagyok jelölve, most idén bekerültem abban a nagyon szűk körbe, hogy reméljük van esély a díjra, de szintén nagyon örülök, hogy egyáltalán szóba kerülök, felfigyelnek rám, tehát valószínűleg, hiszen mindig teszem a dolgom, de azért ez egy visszaigazolás arra, hogy valószínűleg ennek hatása is van.
Ebből kiindulva a táncművészet megítélése jó, hiszen komoly elismerésben részesülsz. Te is többen egyébként a táncművész szakmából, de vannak-e gyerekek, és van-e utánpótlás, van-e érdeklődés a táncművészet iránt? Mert én azt látom, hogy ezért ott vannak döccenők.
Igen, ez így van, ennek szerintem számos oka lehet, de ugyanakkor én úgy érzem, hogy most kezdünk egy kicsit megint felfelé ívelni, mert szerencsére van egy olyan szülői generációváltás, hogy fordulunk egy picit újra az értékek felé. A táncművészeten belül is, úgyhogy nem biztos, hogy, tehát nem az a probléma, ha más táncstílust választ, de én úgy látom a számok alapján is, mert amatőröket is tanítok, hogy egyre többen érdeklődnek újra a klasszikusabb stílusok felé, és egyre komolyabban veszik, mert egyszerűen egy olyan edukációnak tekintik a gyereküknél, ami értéket hordoz. Tehát én most érzek egy pici fordulást, de szintén az is lehet az oka a csökkenésnek, hiszen rengeteg alapfokú művészeti iskola van. És a szülő, ha oda berakja a gyerekét, vagy felvételizik, felvételt nyert, nem biztos, hogy eljut hozzá, hogy ha valóban annyira tehetséges a gyerek, hogy tovább menjen. Tehát valahogyan azt kellene elmélyítenünk a szülőkben, hogy ettől függetlenül, hogy ő professzionálisan elkezd tanulni egy művészeti ágat, akkor attól a gyerek semmit nem fog veszíteni, sőt. Tehát ez ugyanaz, mint hogy egy picit komolyabban sportol, tehát megadni neki az esélyt, és utána még akár nagyon sok növendékünk lett a táncvészpálya után, akár orvos, gyógytornász, közgazdasági egyetemre mentek, tehát hogy igazándiból csak pluszt kap tőle a gyerek. Kitartásban, odafigyelésben, mindenben, tehát semmit nem veszít vele.
Most, hogy hallgatlak, hogy milyen tűzzel beszélsz erről a témáról, hogy te egyébként az arany érdemkeresztet, azt a tehetséggondozás, vagy az oktatói munkád miatt, vagy a táncpedagógus munkád miatt kaptad, tehát hogy mi volt az indoklásban?
Az indoklásban a táncpedagógus, tehát a pedagógiai munkám volt az oktatás, de én úgy gondolom, hogy nagy harcos vagyok, mert nagyon-nagyon szeretném, hogyha ezt valahogyan, tehát a szülők felé is próbálok mindent úgy kommunikálni, de higgye el, hogy semmi baja nem lesz ettől a gyereknek. Legfeljebb nem a professzionális út lesz az övé. De hogy hozzátesz a személyiség fejlődéséhez, a szép érzékéhez, egy kiváló néző lesz belőle, hiszen abból is kevesebb van, de érteni fogja, hogy mi történik a színpadon. El fog menni más művészeti ágakhoz, hiszen el fog menni egy kiállításra, ő már a saját gyerekét máshogy fogja nevelni, tehát ennek olyan hosszú távú kihatásai vannak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
És mitől volt, vagy akkor ezek szerint most már jobb a helyzet, de az elmúlt években, vagy akár évtizedben, mitől volt egy kicsi érdeklődés, hiány és megcsappanás a táncművészet iránt? Te hogy látod, mi lehetett ennek az oka?
Hát egy olyan értékválság, én úgy gondolom, akár morálisan is, amit azért úgy gondolom, az egész világban megfigyelhetünk, és hát az is, hogy tulajdonképpen a digitalizációval ki szeretne munkát fektetni valamibe, hiszen megkapja az információt rögtön.
Tehát ezért ennyire gond, nem az első, egyébként a sportban is hallani ezt, és a művészetekben is, hogy nagy az elfordulás emiatt.
Igen, pontosan, tehát sokkal kényelmesebbé vált az élet, és hogy egy gyerek el tudjon mélyülni, ahhoz idő kell. És most már, hogyha én a gyerek kezébe jóval hamarabb adok egy digitális eszközt, mint ahogyan azt ő értelemmel tudná használni, ott rontunk el azt hiszem szülőként mindent. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a szülőknek óriási felelőssége van. Hiszen a gyerek sem a szemkész koordináció, tehát semmi olyan képessége nem alakul ki, készségé nem fog fejlődni, hiszen csak nyomogatnia kell, és megkapja a választ. Nem kell gondolkoznia. Nem lesz képe a dolgokról, képzelete, képalkotása. Hogy fogunk egymással kommunikálni? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én most már 20 éve tanítok, és nagyon-nagyon élesen látszik, akár 4-5 évenként, ahogyan én évfolyamokat váltok, 4-5 évig szoktam tanítani egy osztályt, leginkább 4 évig, hogy már 4 év alatt van egy változás, és sajnos nem jó irányban. Én rengeteget beszélek a szülőkkel, hogy nyugodtan ki lehet a wifi-t kapcsolni 9 után, nem kell korlátlan internet a gyermeknek, mert hát, ha elalszik, akkor 10-kor, és nem hajnali 2-kor. Tehát ez mind nem csak a teljesítményben, a tanulási folyamatokban problémát okoz, a kommunikációban, a társas érintkezésekben gondot okoz. Nem néz rám egy gyerek. Nagyon-nagyon sok esetben nem tudok szemkontaktust felvenni vele. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy tudom, hogy nem lehet kizárni. De nem mindegy, hogy melyik életkorban kapja meg. Tehát 2 éves gyereknek a babakocsiban, vagy a játsz, nem kell az a kezébe adni tabletet.
Nem. Látom, hogy a babakocsiba húzogatja a tabletet, az kész, az a vége.
Igen, tehát például, nem tudom, lassan nevelnünk kellene. Bocsánat, hogy ezt mondom a szülőket is, de én is anyuka vagyok, pontosan tudom,
hát
hogy...
Tényleg apukat.
Igen, tehát, hogy egyszerűen sajnos mi kikapcsoltuk a fiúknál is a wifi-t 9-kor, és legalább egy szobában voltak még, amíg a tetőtér nem készült el, de a lényeg az, hogy legalább akkor beszélgettek egymással, vagy olvasott, vagy zenét hallgatott, de nem, legalább nem a mobiltelefon nyomkodt a üres tartalmakkal.
Különös, hogy ez, amit most elmondtál, mondjuk egy Waldorf iskolában 10-15 éve alap. Tehát a Waldorf pedagógusok ezt mondják szó szerint, amit ez te mondasz, miközben az a pedagógia elvileg kívülről nézve, amit te képviselsz, de sokkal szigorúbb, következetesebb pedagógia, mert bocsánat, ez nem jó kifejezés, szigorúbb pedagógia, de mégis a kettő összeér, tehát ez most független a hozzáállástól, hanem itt a gyerek
igen,
a fontos.
Igen. Tehát nyilván a klasszikus balettnak, meg most teljesen, de hogy mely táncstílus nézzük, amit ugye komolyabban csinálunk, megvan egy szabályrendszere, ami sajnos a 45 fok az 45 fokon lesz, tehát ott nem tudok nagyon kreatív lenni. Amikor már tudok sok mindent, akkor már lehetek kreatív. De ezt mondhatom a képzőművészetre is, tehát az akadémikus tudást, a kockát le kell tudni rajzolni. Tehát látom kell térben, különben abból nem lesz jó helyen, jókor mű, tehát... Igen, úgyhogy nyilván ő is tágította e felé az én látásmódomat, de ez tényleg így van, tehát, és az, hogy megtanítani őket úgy gondolkodni, hogy ő tudjon, tehát ez a diverzitás úgy gondolom nagyon fontos, de hogyha én tudok vele kommunikálni, ha ő olvasott meséket, vagy a szülei, tehát akkor van egy szókincsünk, amivel én tudok akár metaforákkal érzékeltetni, amivel tudom finomítani az ő mozgását, hogy nem csak emelt föl a lábad ide, hanem és tő mondatokba beszélgettünk, hiszen a végére mégiscsak művésznek kell lennie. Tehát van ennek egy szakmai része, de ugyanakkor utána muszáj érzékenyíteni arra, hogy ő azért ebbe olyan tartalmakat tegyen azokban a mozdulatokban, amitől az a néző felé, amikor kimegy a színházból, felemelte, és nem pedig egy üres gondolattal, egy robotikával végigcsinálunk bármit.
És amikor ezt elmondod a szülőknek, akkor ők mennyire kapnak kedvet ahhoz, hogy táncművészettel foglalkozzanak, és egy ilyen egyébként a mai világban meglehetősen erősnek ható kijelentés sorozattal szembesítsék a gyerekeiket?
Hát ez egy jó kérdés. Én az első, amikor új első évfolyamot kapok, ezzel szoktam kezdeni. Tehát akkor a szülők, mindenki szépen ül, mindenki egyre jobban kihúzza magát, mert érzi, hogy én ezt most olyan komolyan mondom, hogy itt a szülőnek is vigyázba kell állnia.
Hány évesek akkor a gyerekek?
Akkor 10 évesek, amikor elsősök, tehát tulajdonképpen 5. osztályt kezdenek, tehát azért annyira már nem kicsik. De én úgy gondolom, hogy ha én a szülőt nem tudom magam mellé állítani, akkor az életben nem élünk el a gyerekkel sikert. Tehát, hogy föl kell fogni, hogyha ő bekerül az iskolába, ott fizikálisan is nagyon le lesz terhelve, nem csak értelmileg, hiszen figyelnie is kell arra a minőségre, amit csinál. És ehhez az kell, hogy hogyan eszik, mennyit pihen, tehát, hogy mivel tudjuk megtámogatni őt otthonról, meg természetesen bent a szakmán, hiszen azért ott is van az egyetemen dietetikus, pszichológus, ott vannak a fizioterapeuták, a gyógytornászok, tehát, hogy mindenki tud segíteni, de csak akkor, ha együttműködünk, ugye ez teljesen egyértelmű. És azért itt megpróbálom a szülőt, hát ha nem is sorba állítani, de hogy megértse, hogy ez a közös érdekünk. És akkor sem biztos, hogy sikerül a végére, mert ugye ezt nem tudjuk azért előre megjósolni, de hál' Istennek nekem ebben még nem volt konfliktusom szülővel. Tehát, hogy ez nekem, ez a háromszög, ez nagyon fontos, hogy ez működjön.
És a gyerekek mennyire megértőek ezzel kapcsolatban, mennyire lehet őket jó értelemben irányítani?
Hát szerintem, ha az ember hittel és önazonosan teszi, akkor talán igen. Tehát én most is tulajdonképpen az oktatásba betesszük már az internetet, hiszen a Covid óta otthon ugyanúgy mentek az órák, tehát nagyon sokszor elküldöm nekik az anyagot, akár a csoportunkba, ő ott meg tudja nézni, ezért másnapra azért már jobban tudják, tehát azért ennek van ilyen haszna
tehát nem
is.
Nem bigott vagy, hanem...
Nem, csak hogy a szülőket is arra próbálom rávenni, hogy üres, tehát olyan tartalmat meg végképp ne nézzen, ami nem az ő korosztályának való. Mert azzal nem tud mit kezdeni, és azt hiszi, ne adj Isten, hogy az a szerelem, vagy ki tudja. Tehát, hogy azért, és akkor én azt látom egy-két szülőben, hogy úgy megszeppenve ül, hogy sőt, sokan, ami jó, mert valamit azért csak elindítok. Természetesen kérem, elmagyarázom, hogy miért, elmagyarázom a következményeket, és azért tudom ezt mondani, mert mindig a tapasztalatomról beszélek. Tehát, hogy mekkora különbség van akkor, ha így csináljuk, növendékeken keresztül, meg hogyha máshogy.
Emlék tánc pedagógiáról szerettem volna beszélni, de ez szimplán pedagógia, tehát amit hát mondasz, ez
igen,
bárhol,
igen.
Bármelyik iskolában alkalmas, és az jutott eszembe, hogy nekem például egy szülőim volt egy nagyon nagy vitám arról, hogy amikor a gyerek egy olyan tartalommal találkozik, már pedig találkozik, ami kellemetlen, ez lehet pornográf, vagy bármilyen más erőszakos tartalom, hogy mit csináljanak a gyerekeim. És én azt mondtam, hogy itt ebben nagyon tiszta kommunikációban hiszek, hogy el kell mondani, hogy ilyen van, hogy tudja, és ahogy ilyet lát, ne ijedjen meg, csukja le a laptopot, szóljon.
Igen.
És ez nálunk működött egyébként. Tehát, és én azt látom, hogy nagyon sok szülő erről nem beszél így, hanem nem törődnek vele, hagyják. Na mindegy, ez egy gond.
Valószínűleg, tehát nyilván nem ítélkezni, semmiféleképpen nem akarok, de ez, amit említettél, hogy a tiszta kommunikáció a gyerekkel otthon szerintem az létkérdés.
Hogy tudja, hogy van.
Igen, mert akkor már nem fog tőle megijedni. Ugyanígy akár most beszélhetünk a droghasználatokról, stb. De hogyha én elmondom neki, hogy de egyébként, akkor már lehet, hogy elgondolkozik rajta, hogy most kipróbálja, megéri, nem éri. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezek már elkerülhetetlen dolgok, de ha otthonról van egy olyan támogatás, ami a gyereket nem csak, hogy nem olyan értelemben támogatja, hogy kiszolgálja, és akkor megvan a mama hotel, hanem edukálja, és pontosan akkor azért úgy gondolom, hogy ez tud működni.
No, egy picit másképet fest ez a tánc pedagógiáról, a táncművészetről, tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják kívülről, hogy ez egy nagyon szigorú, nagyon kemény, nagyon zárt világ, miközben én mostanában ugye találkozom veletek többet, és pont erről akartam beszélni, hogy ez nem így van. Hogy ez hogy lehet az emberek fejében átállítani ezt a gondolatot, hogy persze a balett maga az olyan, mint a kőkemény sport, de ettől függetlenül a kreativitás növekszik, nagyon szépen elmondtad. Ez változik? Lehet ezt, maradva az előző kifejezésnél, edukálni?
Szerintem abszolút. Tehát, hogyha minél jobban kinyitjuk az ajtókat, tehát, hogy több olyan nyílt nap van, ahol be tudnak tekinteni akár, és majd ehhez jön ugye a táncválasztó. Az az igazság, hogy amikor már szembesülnek, mert mindig az ismeretlentől félünk, és azért eddig ez egy elég zárt kapukkal működő rendszer volt, és én úgy gondolom, hogy ezek a nyílt napok, a nagy táncválasztó most is, a szülői bemutatók mind-mind rácsodálkoznak, hogy gyönyörű a környezet, hogy itt végül is minden mesterrel lehet beszélni, tudunk mosolyogni. Persze, az órán muszáj dolgoznunk, de ugyanakkor rengeteget beszélgetünk a gyerekekkel, és nagyon sok olyan órájuk van, ami viszont felszabadítja őket. A balettosok ugyanúgy tanulnak társas táncolni például, ahol csacsacsázik, stb. Tehát, hogy olyan, amivel azért mégiscsak felszabadul a mozgás. A kicsiknek van kreatív gyerektánc is, ahol már egy picit a modern felé próbáljuk terelni, hiszen mai táncművésznek már nem csak egy stílusban kell tudnia táncolni, ezt tudjuk. De tehát ez a zárt világ, meg a szigorú világ persze megvan, de ugyanakkor már itt azon belül is sokkal biztonságosabban mozognak a gyerekek, sokkal nyíltabban tudunk már kommunikálni, tehát én úgy gondolom, hogy ez rengeteget fejlődött.
Ez a nagy táncválasztó, ez hogy jelenik meg az egyetem életében, hogy jelenik meg a te életedben, és egyáltalán a szülők számára miért lehet, és a gyerekek számára miért lehet érdekes?
Tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy egyrészt, hogy a korosztályok le vannak fedve, tehát hogy tulajdonképpen mindenki bejöhet, és mindenki a korosztályának megfelelő órákra tud bemenni. 4 éves kortól, tehát tulajdonképpen társastáncórára beállhat, balettórára. Igen, tehát mindent ki lehet próbálni, és ez a lényeg, hogy ki lehet próbálni, és abban a környezetben, amitől esetleg eddig féltünk. Tehát, hogy be lehet jönni az egyetemre, meg lehet ismerni a tanulmányosokat, meg lehet ismerni a tanszékvezetőket, tudunk beszélni arról, hogy hogyan lehet ide bekerülni, hogy zajlik a felvételi, hogyan lesz az oktatás menete, ha már itt van. Tehát, hogy legyen egy biztos képe a szülőnek arról, hogy mi történik a gyerekkel, de akár tehát a felvételin is, hogy mit nézzünk meg, azt miért nézzük meg, miért érdemes mit erre odafigyelni. Meg? Igen. Na, a balett felvételin...
Lehet, tartsunk egy kis szünetet, igen, és igen. Utána ezzel visszatérünk, hogy mit néztek meg. Speciál ez engem érdekelne. Maradjanak velünk, Szitmelina mesternő, táncpedagógus a nap vendége itt a Trend FM-en.